szívemnek a szemináriumnak, hogy a keresztény hit és a keresztény élet megújuljon bennünk. A célja, hogy a hitünk legyen élő. Hiszen ha élő hitünk, élő kapcsolatunk van a Teremtő Istennel, akkor az csodálatosan átsegít bennünket életünk nehézségeiben, terheiben a hordozásában. És az élő keresztényét segít bennünket arra, hogy igazi öröm legyen a szívünkben. Hogy a hitünk megélése ne csupán kötelesség teljesítés legyen, azért imádkozom, mert tudom, hogy kell imádkozni, azért megyek szentmisére, mert tudom, hogy szentmisére kell menni, hanem legyen benne egy öröm, az Istennel való találkozás örömmel. Mindezt a Szentlélek által nyerhetjük el, ezt az örömöt, ezt a mély, megemlíthetetlen hitet, és Isten övezett mély gyermeki bizalmat. Ezt szeretné nekünk a Jóisten ebben a szemináriumban megadni. Ugyanis a Teremtő Isten sokkal, de sokkal közelebb van hozzánk, mint a gondolnánk. Nem egy távoli valaki, aki valahonnan szemléli az életünket, hanem ott van bennünk, ott van velünk, és állandóan kapcsolatba szeretne velünk lenni. Egy olyan valóságos személy, aki bennünket végtelenül szeret. Így hát keresztényé lenni nem csupán azt jelenti, hogy elhiszem Isten létét, hanem annál sokkal többet. Azt jelenti, hogy szeretem az Istent. De hogy mit is jelent hinni? Ez egy nagyon-nagyon szép példa erre. Ugye latinul hogy kezdjük el a hitvallást? Úgyhogy credo in unum Deum. Hiszen az egy Istenben. És ennek az első szavak a credo. És mit is jelent a credo, hogy hiszek? Sokkal többet annál, hogy elfogadom Isten létét. A credo két szóból tevődik össze, a cor és a dare szavakból. A cor az a szív, ami indogom a mellmasomban. A dare pedig azt jelenti, hogy odaadni. Tehát a credo, hogy hiszek, azt jelenti, hogy szívemet odaadom. Credo in unum Deum, hiszek egy Istenben, tehát a szívemet odaadom Istennek. Nem csak elfogadom az ő végét, hanem mindenet odaadom neki, mert annyira megbízom őkennek. Hát ezt jelenti keresztényen lenni. És ez a szeretet pontosan abban mutatkozik meg, hogy még ha nem is értem, vagy ha nagyon nehéz, vagy hogyha a félvilág teljesen másban, akkor is mindig igyekszem megtenni az ő akaratát. Igyekszem ennél jobban nem ismerni őt, és igyekszem vele együtt élni, törekedni egyre élő kapcsolatra. Mit is jelent az Istennel való élő kapcsolat? Emberi viszonylatban talán a legszebb példa erre, amikor egy fiú és egy lány nem ismerkedik egymással, megszeretik egymást. És akkor azt lehet mondani, hogy minden pillanat, amit egymással számot kell tölteni, az egy örökké valóságnak tűnik, és minden pillanat, amit együtt töltetnek, az pedig eltelik nagyon-nagyon hamar. Ilyenkor változtak egymásra, és azt szeretnék, hogy minél több időt töltessenek el egymással. A szeretet miatt egyre közelebbek szeretnének kerülni egymáshoz, és azt lehet mondani, hogy a nap minden percében együtt szeretnének lenni. Miért mondom ezt el? Azért, mert a Teremtő Isten ugyanilyen szeretettel vár az ittára. A Teremtő Isten nem tud egy távoli valaki, hanem a Teremtő Isten, bocsánat kérek, hogy ezt a szót mondom, nem ott rákozom meg senki, szerelmes az emberre. Azt szeretné, hogy odaadjuk neki a szívünket, és azt szeretné, hogy minden pillanatban vele együtt legyünk. Ne csak elhiggyük, hogy van, hanem várakozzunk arra, hogy minden pillanatban vele legyünk, és minden pillanatban ő vele éljünk. Mert a Teremtő Isten a nap minden pillanatában együtt szeretne velünk lenni, és mindenben örömet szeretne nekünk okozni. Azt szeretné Isten, hogy önmaga életét, önmaga szeretetét, önmaga boldogságát megosztassa velünk. Igen ám, de ahhoz, hogy egy ilyen bensőséges, szívbéli kapcsolatra lépünk az Istennel, ez csak egyféleképpen működik, az pedig nem más, mintha valóban szeretnénk a szívünket. Credo, cor, dare, szívünket odaadni. Tehát egy ilyen bensőséges Istennel való kapcsolathoz nagyon-nagyon fontos az önátadás. Enélkül nem megy. De nem csak az Istennel való kapcsolatunkban, hanem emberi kapcsolatban is így működik. Egy házasság is akkor lesz tiszta, ragyogó és szent, hogyha odaadják egymásnak kendőzetlenül érzéseiket, vágyaikat, örömeiket, minden odaadják egymásnak a házasságot, egymásnak a szívét. Bizony ez az embernek egy csodálatos tulajdonsága, hogy oda tudja adni a szívét a másiknak, hogy oda tudja adni a szívét Istennek. Igen ám, de sokszor nem egyszerű. Nem egyszerű odaadni a szívünket az Istennek, és nem egyszerű ilyen kapcsolatra lépni vele, mert bizony az emberekkel való kapcsolatban, hogy az Istennel való kapcsolatokban is nagyon sokszor bizalmatlanok és óvatosak vagyunk. Sokszor nem merjük odaadni a szívünket Istennek, nem merjük odaadni a szívünket másnak, mert életünk folyamán már olyan sok csalódást okoztak nekünk, olyan sokszor becsaptak minket, olyan sokszor megsebeztek minket, hogy már nem merjük megnyílni a másik felé. És sokszor ez vetül ki az Istennel való kapcsolatunkra is. Ezek mind-mind komoly sebek, amelyek képesek hosszú évtizeden keresztül is fájni. Ezek olyan sebek, amik miatt nem tudunk megbízni másban, akkor sem, ha szeretnénk. Azaz, ezeknek a sebeknek gyógyulniuk kell ahhoz, hogy oda tudjuk adni a szívünket Istennek. A másik, ami miatt az emberben bizalmatlansága az Isten felé, az nem más, mint a bűn, és a bűnnek a következményei. Erre a legklasszikusabb példa Édenkert és az első embertár. Addig, ameddig a tiltott gyümölcsből nem ettek, addig csodálatos közálltadásban éltek az Istenhez, egymással és önmagukkal. Csodálatos volt a kapcsolatok a teremtőjükkel, csodálatos volt a kapcsolatok az egymással, tehát a felebaráti kapcsolat, és csodálatos volt a kapcsolat az embernek önmagával. Nem volt benne bizalmatlanság, nem volt benne félelem, nem volt benne takarnakni való. Mindez akkor tűnt el az ember életéről, amikor elkövette az első, azaz, amikor tudatosan Isten ellen fordult. Rögtön elkezdett bujkálni az Isten elől. És bizony itt az ember a szeretet, az önátadás és az örömhelye eljegyezte magát az önmáddal, a bűntudattal és a félelemmel. Nagyon sokszor ezekkel kell küzdenünk, ez van a szívünkben lelkünkben, és nagyon sokszor éppen életünk komoly bűnei, komoly hibái miatt nem belül teljes szívünkkel lelkünkkel az Isten felé fordulni, mert félünk tőle, hogy mit fog szólni. Félünk tőle, hogy esetleg, hát ő is el fog utasítani bennünket, vagy olyan módon szól hozzá, ami fájdalmas. A Teremtő Isten minden ilyen félelemtől szeretne bennünket megszabadítani. Ő azt szeretné, hogy bármilyen sebeket is kaptunk másoktól, vagy bármilyen sebeket is okoztunk önmagunknak saját bűneinkkel, akkor is úgy tekintsünk őrá, mint egy jóságos atyára. Isten pontosan ezért küldte el hozzánk az ő szent fiát Jézus, hogy megmutassa, hogy mennyire szeret minket. Hiszen az Atya számára a legdrágább az ő egyszülött fiát adta oda. És maga Jézus is mondja, hogy senkinek is nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátokat. Isten ezt tett. Ha felnézel a keresztre, ha felnézel a feszületre, legyen bármilyen küzdelem is benned, mindig emlékeztessen arra, hogy Isten odaadta önmagát érted, mert annyira szeret. Tőle nem kell félni. Ahogy Jézus meg van feszítve a feszületen, kitárt karban, ez annak is a szimbóluma, hogy ő mindenkit szeretne átölelni. Nincs olyan ember, akit Jézus ne utasítana. Nincs olyan ember, akit Jézus ne fogadna szeretettel. Ennél nagyobb és ennél tisztább szeretet, mint ahogy a keresztre feszített Jézusban Isten felé fordul, nem létezik. Mi is Isten számára a legnagyobb fájdalom? Az, amikor ezt a szeretetet nem fogadjuk el. Isten számára a legnagyobb fájdalom, amikor ezt a szeretetet visszautasítjuk. Gondoljunk csak bele magunkat egy édesanyának vagy egy édesapának a helyébe, aki a gyermekért mindent meg szeretne tenni, ahogy szoktál mondani, még a lelkérését teszi, és a gyermek erre figyel rá. A gyermek nem fogadja ezt a szeretetet. Megy a maga feje után. Bizony, mert sokszor a szülőnek a legnagyobb fájdalom. Istennek is a legnagyobb fájdalom, hogyha az ember minden viszonyul hozzá. Azonban, hogy emberi fogadalom, evangélikusként szeretetét, ebben is segíten minket az Úr méghozzá Szent Lelke által. Ezért olyan fontos ebben a szemináriumban majd a Szentlélek elnyelése, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket Istennek. Éppen ezért a Szentlélek számunkra a legnagyobb kincs és a legnagyobb szeretet, amit Istentől kaphat. Éppen ezért sosem szabad sajnálnunk az időt az imádságra. Ezért kaptuk ezt a tudós munkatüzetet, hogy használjuk. Keressük meg az ima időt, keressük meg azt a napi 15-20 percet, amit a napra kijelölt szentírás rész alapján imádsággal töltünk, mert csak így tapasztalhatjuk meg Isten szeretetét. A napi imádság nélkül nem fog megnyerni a szívünk Isten szeretetére, és nem ismerhetjük meg, nem tapasztalhatjuk meg ennek a lélek. Hogyha esetleg ezen a héten még úgy zöggetően, pozlatozva ment a napi ima, határozzuk el, hogy ezután ki fogunk benne tartani. Hogyha mi elhatározunk és megteszünk az első lépést, akkor Isten elmesél és segít bennünket. A másik nagyon fontos, hogyha meg szeretnénk nyitni a szívünket, lelkünket Istennek, akkor három nagyon fontos akadályt kellett üzenünk magunkban. Az első ilyen fontos akadály az a negatív Isten képeknek a befolyása. Mit jelent ez? Nem mindegy, hogy milyen módon szemlélem Isten. Szemlélem lelkemben hitt Isten a számomra. Például a teremtő Isten egy szigorú bírónak gondolom. Honnan lehet tudni, hogy valakiben Istenről ez a szigorú bíró kép él? Ha valaki úgy gondolja, hogy Isten keresi az alkalmat, hogy a legkisebb védkemért is megbüntessen. Akkor bennem az él, hogy Isten számomra egy szigorú bíró. Viszont ez a negatív Istenként azt sugallja, hogy Isten könyörtelen. Mert hogyha hibázol, akkor egyből jön a büntetés. És azt is sugallja az Istenként, hogy csak úgy kerülhetsz közelebb Istenhez, ha teljesen az ő elvárásai. Magyarán szóval ez úgy tűnik, mintha Isten feltételehez kötne a szeretetét. Hát egy ilyen személytől persze nem segítünk. Tehát, ha ilyen Isten kép van bennünk, akkor ez oka lehet annak, hogy nem tudjuk megnyitni a szívünket, lelkünket Istennek. A másik ilyen hamis Isten kép a teljesítmény szentikus Isten kép. Amikor olyan magától Isten, akinek semmi nem elég. Aki állandóan többet és többet követel tőlem, mindig többet kér, akinek sosem lehet igazán eleget tenni. Ilyenkor az emberünk gondolja, hogy Isten engem csak akkor szeret, ha jó vagyok. Csak akkor szeret engem az Isten, ha az ő útjáján. Ha nem úgy teszem, akkor nem szeret. Bizony, a másik pedig, amikor úgy gondolja az ember, és ez pedig a harmadik nagy tévedés, hogy amikor valami tragédia történik az életünkben, akkor az Isten büntetése. Mi szokták mondani egy ilyen hétköznapi nyelven, hogy Isten ember megtart. Nagyon-nagyon fontos azt látni, hogy Isten soha nem akar az embernek fájdalmat. Isten soha nem akar az embernek szenvedést. Van, amikor képtelen megengedni, de nem ő akarja. Isten az életünket ragyogóvá, szépé, örömteli, viszont ha úgy szemléljük életünkéseiről Isten büntetése, nagyon sokan éppen ezért maradnak el az imádságtól, ezért maradnak el a szentségtől, ezért maradnak el hitéletünknek a gyakorlásától, mert megharagszanak Istenre. Mert úgy gondolják, hogy sok fájdalom, szeretteik elvesztése, munkahelyi probléma, egészségügyi probléma, bármi más, az Istennek a büntetése. Úgy gondolják, hogy Isten igazságtalanságot tett velük, és ettől kezdve hátat fordítanak az Úrnak. Hát bizony, ez egy nagyon helyben szemlélet. Isten csak jót akar nekünk. Isten örömtelivé, szabaddá, ragyogóvá, szentté akarja tenni az életünket. Ez, amit az előbb felsoroltam, mind a gonosz életem a hazugsága. Egy a lényeg, hogy soha semmiért nem szabad vádolnunk Istent. Mert Isten a végtelen szeret. És Isten, amikor képtelen megengedni valami nehézséget az életünkben, nem egyszer mondom, a fájdalmat, a betegséget, a szenvedést, sosem Isten akarja. Szerint nagyon fontos hangsúlyozni mindig, hogyha elolvasod a teremtés könyvét, az első bűnbeesését az ember számára ismeretlen volt az első, a szenvedés, a bűn és a halál. Ez akkor lépett be az emberiség életébe, amikor az ember tudatosan elfordult Istentől. Tehát a szenvedés az mindig valamilyen szempontból a bűnnek a következménye. Lehet, hogy nem az én egyéni bűnöm következménye, mert mondjuk egy környezet szennyezés miatt lettem beteg, de valamilyen módon mindig az önzésnek, a bűnnek, a bűnnek a következménye. Tehát Isten sosem szabad vádolni, sőt, felé kell fordulnunk nagy bizalommal, még szenvedéseivel és kudarcainkban is, mert Isten minden fájdalomból és minden nehézségből csodálatos ajándékot szeretne előhozni. Éppen ezért el kell határoznunk, hogy ettől a ponttól kezdve soha semmilyen fájdalmas esemény miatt nem vádoljuk az Isten, mert ő jóságos szerető Atya, aki mindent ajándékra akar fordítani. Sőt, nehézségeinkért fontos hálát adni az Istennek. Hálát adniért és dicsőinket. Mert ha egyszerűen végtelenül szeret, akkor előtte mindig alaposan megvizsgálja, mit enged meg az életünket. Mert ővel együtt azok a fájdalmak, azok a nehézségek mind-mind ajándékká fognak válni. Ugyanis Istennek az irgalma és a megbocsátó szeretete mindennél nagyobb. Azt szokták mondani a Szentírás értelmezők, hogyha az evangélium valami nagy tragédia folytán eltűnt volna, elégett volna, megsemmisült volna, és az egyetlen egy perikóba maradt volna el belőle a tékozló fiú története, akkor is minden fontos dolgot tudnánk az Istenről, ami számunkra ténylegesen lényeges. Hogy Isten irgalmas, és hogy Isten végtelenül szeret. Nézd csak meg, tékozló fiú története. Saját maga fordít hátat az édesapjának. Kikéri édesapjától a vagyon ráeső részét. Mikor szokták az édesapjának a vagyonát szétosztani? A meghalt. Magyarán szólva ez a fiú azt mondta, hogy atyám, több mindegyik teszel, számomra adott, vagy csak addig a pénz, mert én a magamfeje akarok, magamfeje szerint akarok. Tehát nem csak az, hogy elment el ezzel a gyerek otthonról, és ezzel a fájdalmat okozott az apjának, az apja, aki mindent megadott neki, az egyszer csak azt érzi, hogy teljesen lényegtelen az ő számára. Iszonyatosan nagy fájdalom. Hát ezt a fájdalmat érzi rá minden egyes alkalommal is, nem? Amikor a bűneinkkel tudatosan elfordulunk tőle, vagy amikor eltösegjük a szeretetét. Szentmű atyának van egy csodálatos mondata, hogy a bűn az nem csupán Isten törvénynek a megsértése, hanem a szeretet elárulása. És nézd meg, attól függetlenül, hogy ezt tette ez a gyermek az édesapjával, minden áldatnak ott várta az a férő fiát. Hiszen akkor is ott volt az út keresztülésben az út szélén, amikor jötték be az a felé. Nyilván nem tudta, hogy melyik napok ez megkövetkezni. Minden nap kiment, minden nap alkoholott érte, minden nap imádkozott érte, és minden nap várta haza. És amikor hazaérkezett, hogy lelt át a fiát? Piszkosan, sebzetten, betegen, tele bűntudattal, bűnvádalmával, mint a gyermek. Nem kötötte feltételekre a szeretetét, hogy előbb bármi, amit tettél, előbb mosakoljunk, előbb öltözz át, aztán meg látod el, hanem úgy ölelte át, ahogy volt. Hát így szeret minket az Isten. Hamis Isten, amiket felsoroltam, nagyon sokszor abból is fakadhatnak, hogy nehéz volt a gyermekben. Például, hogyha valaki teljesen orientált Isten képet hordozta önmagában, lehet, hogy úgy próbálták útra keríteni a szülei, hogy azt mondták, hogy fiam vagy lányom, akkor szeretlek téged, hogyha legalább négyest hozol haza. És amikor meghozták az a négyest vagy ötöst, akkor utána azt mondták, hogy hát, éreztették, hogy akkor te most nem vagy olyan, mint amilyennek szeretnél. És akkor sokszor ők látott, hogy a teremtő Istenre ez a kép, hogy bizonyos, hogy nyilván ő is ilyen. Majd lehet, hogy nehezebb voltak a családi körülmények, alkohol és a szülő, családban előforduló szeretetlenség bánása. Előfordulhat, hogy esetleg szüleim nem fogadtak el, vagy testvéreiket jobban szerették, mint bennünket. Ilyen esetben ezeket a negatív gyermekkori sebeket, fájdalmakat, tapasztalatokat kivetíthetjük az Istenre. Sokszor ezért nem keresünk őt, mert a bennünk levő emberektől kapott sebek által bizalmatlanul vagyunk Istenre szemben. Éppen ezért ezeknek a sebeknek meg kell gyógyulni, ha azt akarjuk, hogy boldog kapcsolatban lehessen Istennel. Mert nem ő rajta múlik, ő szüntelenül közeledik hozzánk. Ő akar a tárkarokkal vár bennünket, ahogy a tékozók is várnak haza az ő édes apja. Hogy mikor érünk haza, mikor érünk oda Istennek az ölelő karjába, az nagy részben tőlünk. Mert ő meg akarja gyújtani életünk minden semmit azért, hogy minél tökéletesebben betölthessen szeretetével. Tehát az egyik ilyen akadálya annak, hogy átadjuk a szívünket Istennek, a negatív Istenkét. A második pedig döbbenetes, de a negatív én képem. Amikor önmagamról negatív kép van bennem, az is óriásnak kártya annak, hogy Istennek oda tudjam adni a szívemet. Bizony én képünknek a kialakulását nagyon-nagyon sok minden befolyásolta. Azt mondják, mutatom, hogy ez már magzati korunktól kezdve elkezdődött. Például, hogyha valaki nem, vagy nem eléggé vált gyermek, akkor ott komoly önértékelési problémája lehetnek annak az embernek. Akik nem vártak annak idején, aki ilyen sebekkel küzd, az az ember gyakran feleslegesnek érzi magát. De aztán a később életünk folyamán is hatással van rád már gyermekkorunkban is, a körülöttünk élő embereknek a reakciói. Elfogadtak-e minket, vagy pedig elutasítottak. Hatással van az én képünk kialakulására a sikertelenségeink és csalódásaink. Hogy eredményesen a munkánk, kapunk-e jó visszajelzéseket, vagy inkább leggyakrabban támadnak, gúnyolnak minket, és ha eredménytelen a munkánk, akkor ilyenkor semminek érezzük magunkat. És amikor valakit ilyen negatív képek, ilyen negatív befolyások érnek, akkor előbb-utóbb azt fogja érezni önmagában, hogy ez semmi, ő értéktelen. Mert ezt kapta otthon a szüleitől, mert ezt kapja a munkahelyén, mert ezt kapja a környezetétől, és elhiszi, hogy ő értéktelen. Elhiszi azt, hogy ő egy sereg. Elhiszi, hogy ő már az Istennek sem kell. Elhiszi, hogy ő van egy szerencsétlenek a világban, és az egész élete nem más, mint egy késcső. Na figyelj csak! A Teremtő Isten a végtelen jóság. Isten sosem telen sereget. Nézd meg, a Szentírás elején a Teremtés könyvében minden teremtési aktus után, amikor megteremtette a világosságot, amikor megteremtette a vizeket, a növényeket, a szárnyasokat, stb. Mindegyik nap után elmondja a Szentírás, és Isten látta, hogy jó. Ez így van velünk is. Arra nem is beszélve, hogy teremtettem az Isten az embert plasztikusan. Megalkotta a föld korából, minden meg volt már akkor, a szív, a tüdő, minden szervünk, kezünk, lábunk, fejünk, szemünk, minden, mégsem értünk. Akkor csinálni lelkéből lehetne. Önmagából adott az Isten nekünk azért, hogy éljük. Akkor nem lehetünk értéktelen. Ha egyszer Isten hasonlatosságára lettem megalkotva, bármit is sugallja a környezetem, bármilyen sebet is érte, nem lehet értéktelen. Mert Isten önmaga képmására alkotott meg engem. És ez nagyon-nagyon fontos látni, hogy Isten nem csőtömegben, nem sebegben teremtett. És ez azért nagyon fontos, mert ha nem szeretem önmagam, akkor Isten sem tudok igazán szeretni. Miért? Mert akkor haragva bizalmatlanság lett bennem, hogy miért nem alkotott olyannak az Isten, amilyennek én szeretnék lenni. Pedig nem az a fontos, hogy én milyennek szeretnék lenni. Az a fontos, hogy olyan már legyek, amilyennek az Isten állnak. Akkor lesz nagyon jó, hogy Isten szemében mindennek értékesebbek vagyunk. Figyelj csak, Izaiás 43 egyben ezt lehet olvasni. Most pedig így szól az Úr a Teremtő és a Formáló. Ne félj meg, megváltottalak. Ne veled szólítottalak, az enyém vagy. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, a te szabadítód. Mert rákod a szemedben, becses, és én szeretlek téged. Ne félj, mert veled vagyok. Mondanáért egy olyan Isten, amit ne lennél értékes. Én csak olyan Istenet tud mondani, amit rákod egyetlen Istenünk, aki mindennél jobban szeret téged. Hogyha az ember nem győzi a negatív énkét rossz hatásait, akkor viszont belekerül a gonosz élet csapdájába. És akár egy életen keresztül is válaszkodó, rossz indulatú lehet az emberekkel, Istennel és önmagával szemben. A Szentlélek ettől is meg szeretne bennünket szabadítani. El szeretne vezetni bennünket oda, hogy mindenkinek nem tudjuk bocsátani, akármilyen módon is vezetnek bennünket életünk folyamán. Mert a megbocsátásnak, a kiengesztelődésnek csodálatos szabadító és gyógyító ereje van. Ha szeretnénk valaki majd felismersz ilyen képeket, hogy kik milyen módon sebeztek meg életet folyamán, akkor kezdjél ebből imádkozni azért, hogy meg tudj bocsátani. És a harmadik ilyen pedig a negatív egyházkép. Bizony a negatív egyházkép is képek bennünket megakadályozott abban, hogy Istennek adjuk a szívünket lelkünket. Bizony az egyházról különféle tapasztalataink vannak. Lehet, hogy találkoztunk már olyan magokkal, olyan egyházi személyekkel, akik megsebeztek minket. A média is előszeretettel felemlítja és hasonlítja egyházi személyeknek a botlásait tűnik. És a körülöttünk élő is, amikor kiderül az például egy munkahelyen, hogy mi hívők vagyunk, akkor egyébként a támadás pont, de az inkvizícióról ez vagy nem tudom micsodáig, mindent felsorolnak és mindent a fejükhöz vágnak, hogy hát, ha egyszer az egyház jó és Isten szeretete vezeti, akkor hogy csinálhatok ilyen? Tehát rengeteg a támadás. Viszont ezek mind meg tudják határolni, legalábbis valamilyen módon megpróbálják befolyásolni a mi Isten képünket is. Egy valamit azt mondom, nem szabad elfelejteni. Az egyházzal kapcsolatban bármilyen személyes tapasztalatunk legyen negatív, vagy híreknek, vagy hallomáson keresztül bármilyen negatív tapasztalatunk legyen, nem szabad elfelejtsük, hogy a nehéz körülmények ellenére az egyház 2000 év óta mennyi mindent tett az emberek üdvösségére. Hogy mennyire mennyiben elvezetett az Istenes ismeretére, milyen hatalmas dolgokat tett a tanítás, a megrágulás, a szegény gondozás erején. És hogy bizony a mai napokban is élnek a földünkön olyan akár névtelen, vagy akár jobban ismert, szent életű hiteles emberek, akiknek közelében jó lenni, mert ragyogják is megszeretették. Az egyháznak ez nagyon-nagyon fontos, és ez a küldetése, ilyen módon kell tekinteni. Tehát az emberi hibák ellenére az egyházon keresztül is Krisztus maga az, aki embereket gyógyító, szabadító, üdvözítő szolgálatát végzi. Tehát keresztül testvérünk megváltott bennünket, vagy egy baptista szeretetlenül lát velünk, itt is a legjobb, ha imádkozunk értük, és törekszünk megbocsátni. Gyógyuljon bennünk ez a seb, mert hát, ha egyszer szeretni akar egy Isten, akkor mi is az egyház. Az egyház Szent Pálosnak hasonlottával élve Krisztusnak a misztikus teste, ahol Krisztus a fő, és a testében mi vagyunk az élő tagok. Azt nem mondhatom egy emberre például, hogy csak a fejét szeretem, a testében. Tehát csak az egész embert szeretetem. Azaz, akkor tudok szeretni Isten, hogyha szeretem az ő egyházát. Hívők, mit gondolsz, ki adta neked az életet? Amikor fölteszed a kérdést, hogy ki adta neked az életet, akkor erre nem adni azt vele, hogy a szüleid. ő szeretet nélkül nem születettünk volna meg. De viszont azért is, mert Isten akar minket, mert Isten mondott igen rá. Ő átadott rendben minket. Ha Isten nem szeretne minket, akkor nem működik az minket. Éppen ezért a teremtő Istennek a legmélyebb vágya, hogy minél tökéletesebben ismerjük meg őt és az ő szeretetét. És arra kíván minket, hogy legyünk az ő szeretet gyermekei. El szeretnénk átvezetni bennünket az Isten egy új életbe, egy vele való személyes kapcsolatba. Azonban, ami semmi sem történik, amit felismerünk, és elfogadjuk Isten személyes szeretetét. Ez pont olyan, mintha van egy kis város, nagyon sűk rá a nap, de csak abba a szobába tud behatolni a napfény, ahol felhúzzák a levőt, és kinyitják az ablakot. Ha le van engedve a levő, és be van zárva az ablak, nem annak a hibája, hogy abban a szobában sötét van. Ugyanígy vagyunk a szívünkkel, lelkünkkel is, akkor tudod belépni Istennek a szeretete, hogyha felhúzzuk a levőt rajta, és kinyitjuk az ablakot. Ezért olyan nagyon fontos napokra a Szentírás olvasása, most a munkafüzetről az adott szakasz és az ezen adott imádság. Hiszen pontosan Isten szent igényében a Szentírásnak fogjuk felismerni azt az igazságot, hogy Isten ki a mi számunkra, és az imádság által pedig be tudjuk majd fogadni az ő szeretetét és az ő jelenlétét. Legyünk ebben kitartóak, és határozzuk el, hogy a mai naptól szeretnénk új kapcsolatba kerülni Istennel. Gondoljunk arra, hogy az ő szeretett gyermekei vagyunk, akkor is, ha elestünk, akkor is, ha bepiszkoltuk a Urának. Most akkor néhány percre teremtsünk majd csendet, mert lesz egy pár perces kis imádság, egyéni imádság. Előtt tudunk elvégezni a kérdéseket, kis csoporton belül három kérdés fog elhangzani. Milyen Isten kép él bennem? Mennyire szükséges az Isten kapcsolatom? És milyen akadályok vannak bennem Isten szeretetének elfogadásával szemben? Nem muszáj felírni, mert csak volt az előttől a kérdés. És akkor most egy kis szentségimádással elcsendesedni tudunk készülni a kis csoportra szentelésre.
Thank you.